Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Lázár Ildikó újságíróval, íróval, Patkoló Éva beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Nagy büszkeségem, hogy Szabó Magdát ismerhettem, az írónőt, és ő mondta egyszer, hogy kisanyám, meg kell mozduljanak azok a sorok. Ha nem mozdulnak meg, nem éred el őket. Olyan, mint a televízió, átjössz a képernyőn, vagy nem jössz át. Lehetsz a világ legszebb embere. Ha egyszer nem jössz át, nem. Vagy akár a tisztelendőknél is ugyanez van, a papoknál. Van, aki egyszerűen csak van, és gyönyörűen misézik. De van, aki hármat szól, és az ember belekapaszkodik a székbe, mert elérte. De lehet, hogy engem igen, mást meg nem. Tehát ez is ilyen érdekes dolog, úgyhogy én nagyon örülök, hogy erre adtam a fejem. Én továbbra is ezt a vonalat szeretném képezni. Sokan kérdezik, miért nem írok felnőtt regényt, mert nem. Egyik reggel pár évvel ezelőtt arra ébredtem, hogy ilyen számomra furcsa nevek vannak a fejemben, és nem tudtam, hogy ez mi. És egyre inkább kezdett kopogni valami a fejemben, hogy ilyen nevek angyaloknál szoktak előfordulni, de egyik sem volt ismerős számomra. És akkor jött így az ötlet, hogy akkor én ezt egy másik vonalat is megpendítek, megpróbálom a lehetetlent. Azokról, akikről én hiszek, hogy segítőink, és ott vannak szintén, felettünk, mellettünk, ha kell a nap 24 órájában, hogy ahogy én gondolom és látom, de ezt is ifjúsági vonalra terelve természetesen, úgyhogy ez a következő projektem a Rejtőző Kavicsok után.
A hitet el lehet-e jutatni a fiatalokhoz a regényen keresztül?
Én úgy gondolom, hogy igen. Nagyon sok író-olvasó találkozóra megyek, aminek csak a címe ez. Mert azon kívül bemutatnak engem, hogy én vagyok a Rejtőző Kavicsok írónője.
Erre visszatérve, bocsánat, mit rejt ez a talányos cím, Rejtőző Kavicsok?
Én úgy gondolom, mert hogy ezt ugye kaptam otthonról, hogy a számunkra felbecsülhetetlen értékű embereket nem kell túlnevezni. Természetesen lehet hívni kincsemnek, drágaságomnak, gyémántomnak, de ha az ember szívvel mondja azt, hogy Kavics, abban minden benne van. Mert az lehet szürke, adott esetben, ha szürkének kell lennie, lehet fényes, lehet csillogó, bármilyen. És nem mondja azt nekem senki, hogy a kavics élettelen, mert nem az. A világtenger partjain meg lehet őket figyelni, a zubogó patakok alatt meg lehet őket figyelni. Időtálló, kemény adott esetben, de mégis van úgy, hogy az ember megfog a kezébe egy kavicsot, és szorongatja, és azt mondja, hogy igen, ez most itt van, ez a tenyeremben. Szóval a Rejtőző Kavics az nálam azt jelenti, hogy ezek a felbecsülhetetlen értékű fiatalok nincsenek tudatában annak, hogy mekkora érték van bennük. Vagy azért, mert a rohanós mindennapok, nem bántva egy szülőt sem, én is rohanok folyamatosan, de hogy egy kicsit elmegyünk egymás mellett, hogy minden nap nem ébresztjük tudatára a gyerekeinket, hogy azt szoktam mondani, és ez legutóbb az egy író-olvasó találkozón nagyon tetszett a fiataloknak, hogy megkérdeztem mindenkit, hogy mi a te értéked, mi van a te csomagodban. És akkor láttam, nem is tudták, hogy erre most mit kéne nekik mondani, vagy egyáltalán mit emeljenek ki az, hogy ő most éppen mosolygós. Mondtam, hogy igen, az is a csomagod része, de egyet ne felejtsetek el, hogy üres táskával a Jóisten senkit nem küldött a földre. Mindenkit felcsomagolt valamivel. Azt, hogy az évek során te letetted azt a csomagot, nem vetted észre, hogy mi van benne, nem csomagoltad ki eléggé, hiszen azért vagy itt a földön, hogy keresd, tudd, hogy mi van abban a csomagban, és azt add ki magadból. Édesapám mondta annak idején, amikor olvastam halomra a könyveket, hogy és mit teszel ezzel, hogy így elolvastad? És mondtam, hogy mit kéne tegyek vele? Hát ez az enyém, mondta, hogy nem a tiéd. Akkor lesz az a tiéd, hogyha tudsz róla beszélni, és megosztod másokkal. Azt a sok értéket, amit te összeszedsz, bárhonnan is, add tovább, muszáj továbbadni valamennyit. Aki veszi, nem mindenki veszi ezeket a dolgokat, de aki a környezetedben van, próbáld meg szórni, úgy leszel egyre nagyobb belül a szíved, a lelked, stb. Úgyhogy a rejtőzés az arra vonatkozik, hogy nincsenek tisztában az értékeikkel, és én ezt szeretném, és ezeken a találkozókon mindig úgy zajlik, hogy 3 perc alatt áttérünk az életre, és olyan feldobódottak lesznek, pedig semmi más nem csinálok, csak róluk kérdezem, vagy elkezd mosolyogni valaki, akkor elmondom neki, hogy szép a mosolya. Ha valaki megszólal, szép a hangja, hú, ez zenél a fülemben, ezt jó hallgatni, és látom, hogy ilyet neki nem mondott még senki, mert hogy értetlenkedve néz. Miért spórolunk? Én mindenkitől ezt kérdezem. Mire és miért spórolunk a jó gondolatokkal, az érzéssel? Hiszek abban, hogy abban a pillanatban, hogyha én el vagyok telve szeretettel valaki irányába, azt mondjam ki, lesz-e holnap, nem tudjuk. Nekem azt, hogyha ma kell tudtára adnom bárkinek is, hogy éppen szép a blúzza vagy a ruhája, miért ne? Tehát, hogy hiszem, hogy hittel el lehet érni a fiatalokat, csak egy másik úton. Én annak idején, mivel hiszek a jelekben is, egy hét alatt 2 bibliakutatóval találkoztam, azelőtt azt se tudtam, hogy létezik ilyen szakma, és mondtam, hogy ez jel volt, megyünk. Hol van ilyen iskola? Na és akkor a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jelentkeztem, de ugye hitoktatóval indult, hitoktató szakkal, és éreztem magamban azt a lelkesedést, azt az elhivatottságot, hogy én ezt megcsinálom, és akkor megyek, és ahol csak tudok, az én utam szerint, ahogy láttam, hogy nálam működik, amitől nem fordul el, nem ijed meg egy fiatal, hanem tényleg emberként elérni valakit. Nem azért, mert úgy van megírva, hanem azért, mert szívből jön nekem, és ami szívből jön, az olyan nincs, hogy nem éri el az embereket. Rengeteg ilyen tapasztalatom van egyébként. És voltam olyan osztályban, hogy az első 10 percben úgy néztek rám a diákok, hogy na most jött itt valaki, fog itt nekünk valamiféle regényről mesélni, jó? És figyeltem az arcukat. Hogy változott meg 10 perc után az arcuk? Ahogy én ott lelkesen elkezdtem nekik mondani az ő életükről, hogy én kíváncsi vagyok rátok, beszélgessünk, ezt csináljuk, azt csináljuk, bölcsességekkel elindítani ezeket a beszélgetéseket. Elképesztő volt, mint a fények gyúltak volna a szemükbe. És én ezeket a virágzásokat, amik szintén, mint amikor a tanítványaim oda jönnek, először látja az ember, mint a pici újszülött gyereken, hogy még nem tiszta a tekintete. Lehet, hogy már jól lát bennünket, jobban, mint mi gondolnánk, de akkor is van egyfajta ilyen fátyol előtte, és ugyanezt látom a tanítványaimon, hogyha azt látják, hogy én rebdesek végig, és én szívből adom át még a legszárazabb tantárgyat is,
de mellett. Átragad rájuk is.
Abszolút. Hát úgy jövünk ki óráról, hogy mindenki, senki nem akar hazamenni. Most ez nem az én öndicséret, Isten ments. Én nem tudnék így viselkedni, ha ők nem vennék az energiákat, ha ők nem vennék azt a szívet, amit én feléjük küldök. De mivel ők is veszik, így egymást emeljük. És akkor teljesen más. 2012 óta járok nagyon sok író-olvasó találkozóra, és 1996-tól tanítok, és mind a két vonal bizonyítja azt, hogy a fiatalok tényleg ritka értékesek, nincsenek a tudatában, de ha valaki egyszer ráébreszti őket, hogy van egy másik vonal is, és hittel lehet menni előre, úgy Isten igazából, hozzátéve, hogy nem súlykolós módon, hanem megadva a lehetőséget, hogy ő olyan hitet kreáljon magának, ami neki a legjobb, akkor azt gondolom, hogy működik.
Említette, hogy a Bibliával elkezdesz egy kicsit alaposabban foglalkozni. Melyik az a bibliai ige, ami valami miatt közelebb áll önhöz, és milyen szerepet játszott a személyes életében ez?
Több is van.
Lehet többet is.
Az egyik, ami számomra nagyon sokat jelent, a legfontosabbat azt utána fogom mondani, az örgessetek és ajtónyittatik. Anyukám ezt naponta elmondta egyébként, hogy hidd el, nincs az az ajtó, ami csukva marad, ha te ott megint szívvel állsz, és szívvel és hittel zörgetsz. És külsős tudósítóként dolgoztam egy hírügynökségnél, és egy idő után eszembe jutott, hogy jaj, hát azért kéne egy fixálás is, mert ha beteg leszek, akkor most nem azért, hogy én most azért tartozzak valahová, hogy fizessék utánam a TB-t, ha esetleg lebetegszem, de hogy jó tartozni valahová, és külsős tudósítóként meg ugye az ember annyit keresett, amennyit tudósított. És egy nap úgy keltem fel, hogy valami, egy hang azt mondta a fejemben, menj be a hírügynökséghez, és keresd meg a főszerkesztőt, kérdezd meg, hogy nincs-e állás. Bementem, a titkárnőmmel 3 másodperc alatt le akart rázni, hogy hát ez itt nem így működik, jelentkezzek be, legyek ott, amikor majd időpontot kapok, és így nem törődve azzal, hogy ő hogy fog erre reagálni, következőt mondtam, én nekem egy hang, és hiszem, hogy a Jóisten azt súgta, hogy ma nekem itt kell lennem. Én innen nem megyek el, amíg nem beszélek a főszerkesztővel. Láttam, hogy nézett a fejemre, hogy hát jó, ez se biztos, hogy normális, de úgy voltam vele, nem érdekel. Ha ott le fogok pattani az ajtónál, akkor le, de nekem a főnök mondja azt, hogy nem fogad. És egyszer csak kivágódott az ajtó, kijött egy fiatalember, akit a televízióból már ismertem, elviharzott, majd kijött egy morcos, idősebb úriember, végigmért, és megkérdeztem nem túl kedves hangon, te ki vagy? És én mondtam, hogy én volnék egy külsős tudós, de még nem találkoztunk személyesen, és kérdezte, hogy az este te voltál, ugye a rádió? No, én voltam. És hogy de jó volt, de tetszett, de vicces volt, hogy gyere be! A titkárnő az így nézett, hogy na, ezt a változást még ezen az emberen ő nem látta. Bementem, elkezdtem mondani, hogy ő már régebbről figyelt engem, mert hogy nagyon tetszett a stílusom, a hangom, stb. Stb. Örül, hogy meg is, miért is jöttem most be? Jöttem a járandóság után, de nem, elnézést, most én egy furcsát fogok mondani. Én azt gondoltam, hogy megkérdezem, hogy nincs-e főállás. De jókor jöttem, most rúgta ki az úriembert, aki kiviharzott az előbb, és akkor én fölnéztem az égre, és mondtam, hogy köszönöm. Erre a főszerkesztő mondta, hogy még ne köszönjem, mert hogy még nem történt semmi, nem elnézést kérek, ön is nagyon fontos számomra, de én másnak köszöntem most meg. Mert hogy tényleg ott, és tényleg elfordulhattam volna, kijöhettem volna, éreztem, hogy aznapot kell, jókor, jó helyen mondhatnánk, így is egyszerűsítve egyébként, de én akkor jókor zörgettem, mert az a hang azt mondta fejembe, hogy zörgessek. Na, ettől kezdve viszont úgy élem az életemet, hogy az én ajtóm senki előtt nincsen csukva. Hálából azért, mert ez az úriember, Serényi Péternek hívják, annyit hozzátett az én szakmai és emberi mi voltomhoz és pályafutásomhoz, hogy én azért örök életemben hálás leszek, ahogy hálás leszek, akkor későbbi főnökeimnek is, mert pont úgy vonzottam be őket, ahogy kellett. Viszont elhatároztam, hogy én ezt a tanítványaimnak az első órán elmondom, hogy az én ajtóm mindenki előtt nyitva áll, kopogjatok. Én nem fogom folyton kinyitni az ajtót, hogy van-e itt valaki az ajtó előtt, de ha úgy kell, akkor ha egy hang azt mondja, akkor ki fogok menni. De én senki előtt be nem csukom azóta az ajtómat, mert azt érzem, hogy ezért nekem vissza is kell adni valamit, hogy én a sorstól ennyit tudtam kapni, azért, mert jókor zörgettem jó helyen.
Melyik a másik, igen?
A másik a nagy kedvencem. Én világéletemben büszke voltam a vezetéknevemre, hogy Lázár vagyok. Lázár Kejfelés Jári az meghatározta az életemet. Ugye hát elsősorban azért voltam büszke, mert a Biblia Jézus barátjaként, egyedüli barátjaként említi Lázár. És hát ugye gyerekként ez az ember mindenre büszke, ami kiemelheti ugye a többiek közül, ez ma már nem így van. És tényleg bármi történt velünk, kisebb, apró problémák, akkor anyukám mindig odajött és mondta, tudod, Lázár, itt menni kell, állni kell, és anyukámon is ezt láttuk, hogy nem volt akkor a törés az életében, amire nem hallottuk volna egyszer valahol ott, ő születésileg nem volt Lázár, de ő ezt teljesen magáénak érezte, föl kell kelni, járni kell, mert hogy így tudunk haladni. 41 néhány évesen jutottam el oda életemben először, hogy munkanélküli lettem, amit én akkor még fel se tudtam fogni, mert hogy én már 10 éves koromtól foglalkoztatott, jobban a profi játékos voltam, tehát gyakorlatilag már azóta munkaviszonyom volt. És ez volt az első alkalom, hogy munkanélkül maradtam. Olyan mélyre taszítottam magam a nagy bánatban, hogy a nagy ücsörgésben és az önsajnálatban egyszerűen már a külvilág is kezdett elmosódni számomra. Nem volt kedvem kimenni az utcára, és még egy tanítványom miatt 4 telefont felemelek és beszélek emberekkel, hogy munkára van szüksége, addig magam miatt senkit nem voltam hajlandó felhívni. Sokan nem is tudták, hogy éppen munkanélkül vagyok. És akkor egyik reggel így becsendült, de nagyon hangosan a fejembe, hogy Lázár, kelj fel és járj, és így fölemeltem a fejem, és mondtam, hogy édes Istenem, olyan mélyen vagyok, nem is látsz engem. Nem, hogy lenyújtanád a kezed értem, nem tudod, hol vagyok ebben a sötétben, ebben az önsajnálkozással körbevett burokban. Hát hogy segítenél te rajtam, hogyha én nem segítek magamon? És éreztem, hogy így percről percre erősödök, és egyre inkább fölfele van a fejem, és tényleg nem csodára várva, hanem azt, hogy itt vagyok, ha kell, akkor tényleg fogd meg a kezem, most már látsz engem, elhatároztam, hogy felállok. Délután csörgött a telefonom, és felhívtak egy olyan műsorból, amit nem is gondoltam volna, hogy valaha felhívnak, hogy lenne kedvem oda menni szerkesztőnek. Azt a területet nem igazán műveltem én addig, de akkora boldogsággal és szeretete, ott én emlékszem, hogy ott térdre is rogytam egy pillanat alatt, hogy köszönöm, igen, így kell engem megleckéztetni, hogy ott vagy, figyelsz, segítesz, csak ne temetkezzek magamban, mert az úgy nem jó. És akkora szeretettel csináltam azt a munkát, pedig mondom, nem sok közöm volt hozzá, hogy 3 hónap múlva felhívtak egy olyan műsorból, ami viszont az én területem volt, de 3 hónapig én nagyon jól éreztem magam, mert olyan hálás voltam ezért a leckéért és ezért a segítségért, hogy ezt azóta se tudom megköszönni jól.
Köszönöm szépen Lázár Ildikónak, hogy elfogadta a felkérésünket, és mindezt elmondta a Mária Rádió hallgatóinak.
Én köszönöm a lehetőséget, Isten áldja.
Lázár Ildikó újságíróval, íróval, Patkoló Éva beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található Tanúságtétel csempére kattint.